Külön vonatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 19. és a 20. században. 1847. szeptember 1-én megnyílt a 99 km hosszú Pest-Szolnok vasútvonallal, amelyet megyénk területén az első vaspályaként emlegetnek. A Pest-Szolnok vasútvonal építését szintén a Magyar Középponti Vasúttársaság végezte. 1847. szeptember 1-én reggel 4:49-kor indult el Pestről a vonat, melynek 16 kocsijában mintegy 700-an utaztak, köztük István főherceg, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Jókai Mór. A vonat 11:30-kor futott be Szolnokra, a 99 km hosszú utat 3 óra 15 perc alatt tették meg. Az első vonatot az István nevű mozdony vontatta, melyet a megnyitó napján virágokkal szépen feldíszítettek, néhány száz méterrel előttük a pályán pedig a Haza nevű lokomotív haladt, hogy a pályán tapasztalható akadályokat elhárítsa. Soltész József valamennyire tisztázta a megnyitó napján felvonuló mozdonyokat, ő úgy véli, a német nyelvi tudósítások alapján az ünnepi megnyitó vonatot az István továbbította, előfogadta pedig a Monor nevű bécsi Glognitz vasút gépgyárban gyártott 1B tengelyrendezési mozdony volt. Lehet, hogy a Monor nevű mozdony elején volt a Haza felirat, a díszítések között, amint a magyar újságok mozdony neve helyett közöltek. Tehát Haza nevű mozdony nem létezett, a mozdonyról egy jellegrajz maradt, ezt közölték a Magyar Középponti Vasút meghívóján. Jobbról ábrázolt 2B tengelyrendezési mozdony, a mozdony táblán viszont tévesen a Pest név szerepel. A Deri mozdony bemutatása. Az átadó ünnepségről beszámolt az Életképek nevű korabeli újság megemlített egy érdekes mozzanatot. Sok tekintetben fontos érdemmel Nagy Gergely és testvére magyar erőművészek által készített s az ebédőteremben közszemlére nyilvánosan kitett gőzerő minta. Fönséges István, herceg, megtekinti emívet, hosszan értekezett készítőivel, s megdicsérte a honi gépészeket. Ez volt a kis mozdony első hazai bemutatkozása és egy legenda kezdete, amely a gyökerei a reformkor koraira szakaszába nyúlnak vissza. Külön vonatok a szabadságharc idején. A szabadságharc idején 1949 telén a Pest-Szolnoki vasút a forradalom kormány szervének költöztetésében játszott fontos szerepet. Maga Kossuth Lajos is a szolnoki vasútállomás falai között köszöntötte 1849. január 1-én az új esztendőt. A forradalmi kormány költözésekor az indóház épületében megfordult csak nem az egész honvédelmi bizottmány és az első felelős minisztérium. A kormány székelyének áthelyezésekor az indóház falai között őrizték rövid ideig a Szent Koronát is. A kormányon utazott az indóházig Vörös Marti Mihály is. Ferenc József udvari kocsija. A MÁV első királyi pár számára készített udvari kocsija 1871-ben készült el az első magyar kocsigyárban. A sötét zöldre festett tetején magyar korona fából faragott másával és mindenféle aranyozott díszítményekkel bőven ellátott jármű hihetetlenül feltűnő lehetett. Ferenc József különvonata Szolnokon. A következő nevezetes személy Ferenc József, aki 1876. szeptember 9-én délután érkezett Szolnokra. Az indóháznál a városi előjáróság és a nagyszámú közönség várta üdvözlete. Az uralkodó kocsiból kiszállt, majd a város vezetőinek hódolatát fogadta. A következő alkalommal 1890. szeptember 16-án utazott át a szolnoki pályaudvaron. Erzsébet királyné külön vonata Szolnokon. A királyné őfelsége múlt hétfőn, 1887. május 16-a reggel 8 órakor Herkules fürdőről jövet utazott a szolnoki állomáson. A külön udvari vonat 15 percig állott Szolnokon, a vasúti igazgatóság részéről intézkedések tétettek, hogy a felsége reggeli nyugalma ne háborítassék, és így az állomás közösség elől elzáratott. Sokan azok közül, kik felsége asszonyt látni óhajtották, Csalódva állottak meg állomási épülete zárt ajtója előtt. Kíváncsiságuk azonban egyébként sem nyert volna kielégítést, mert ő felsége kocsijának ablakai le voltak függönyözve, és a kíséretet sem szállították ki, hanem a vonaton töltötte a reggeli időt. Így számolt be a Szolnoki Híradó 1887. május 22-i száma. Az udvari vonat összeállításánál a vasút csupán három feltételt szabott meg. A mozdony után a szolgálati vagon következett, az első udvari kocsit egy kézifékes kocsi előzte meg, és az utolsó kocsinak is kézifékest alkalmaztak. Az 1896-os millenniumra azután a MÁV előkészített egy udvari vonatot, külön hálószobája, öltözőszobája, szalonja volt. Ferenc Józsefnek és Erzsébetnek is az udvartartás számára természetesen külön kocsikat rendeztek be. Volt étkezőkocsi, konyha, dohányzószalon. A vagonokban villamos áram szolgáltatta a világítást, és gázfűtést alkalmaztak. Az étkezőkocsi mennyezetét pedig Lotz Károly festménye díszítette. Ez a szerelvény azonban az első világháború után eltűnt az országból. Szamueli Tibor halálvonata. A szamueli különvonatát halálvonatnak is nevezték, egy dologban azonban különbözött, katonai értelemben nem páncélvonat volt, hanem egy különvonat, mely segítségével a terror különítmények gyorsan el tudtak jutni lázongó településekre. Kóródi Máté kutató, aki már évek óta tanulmányozza ezt az időszakot, elmondása szerint a szerelvény egy mozdonyból, egy podgyászkocsiból, két szalonkocsiból, egy étkezőkocsiból, valamint négy első osztályú pulmankocsiból állt. Egy visszaemlékezésekre épülő korai tanulmány szerint 1919. április 26-án ez a külön vonat érkezett Szamueli Tiborral és terrorcsapatával mezőtúrállomásra. A csapat már megjelenésével félelmet keltett a lakosokban, az állig felfegyverkezett bőrkabátos legények övében kézigránátok virítottak. Szamueli segédtisztjével bement az állomás telefonszobájába, itt telefonon felhívta a Münich vezérkari főnököt. Az irodából távozási közben azonban összetalálkozott Farkas Antal nevű íróval, akivel beszédbe regyettek. Ugyanis a terrorista vezér valaha újságíróként tollat forgatott, innen ered ismerettségük. Közben azonban a vasúti szolgálat tevő szabadjelzést adott a vonatának, mely el is indult Pusztapó felé. Érthetetlen, miért nem hiányzott a vezér a derékcsapatnak, mikor Szamueli ezt észrevette, égtelen hangra gerjedt. Kitette az óráját, és azt mondta, hogy 10 percen belül nem rendeli vissza a szerelvényt, agyonlövi a vasutast. Halál félelmében a szolgálat tevő azonnal visszarendelte a vonatot, majd a terrorista vezér folytatta útját Püspökladány felé. Az udvari vonat eltűnése. 1919-ben tanácsköztársaság idején az új kommunista vezetők előszeretettel igényelték a kényelmes udvari vonatot. Legtöbbet Böhm Vilmos hadsereg főparancsnok utazott rajta. A külön vonat további sorsát illetően pedig elmondhatjuk, utoljára Szolnokon látták. Az ország román megszállása idején 1919. augusztus 15-én egy Zagorescu nevű román vasúti felügyelő ugyanis a következő utasítást adta nyugati pályaudvar vezetőinek. Még ma délelőtt 4 órakor elindítandó 14 darab udvari termes kocsi, egy darab kalauz kocsi, egy nagy mozdony Szolnokra. Talán a szerelvény nem sokáig tartózkodott itt, valószínűleg tovább indították Romániába, mivel éppen a román csapatok állították helyre a vasúti Tiszahidat 9 nappal később. További sorsáról semmit sem tudtunk azóta. 1924. április 2-án rövid hírt gépeltek a Magyar Távirat irodánál. Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója és felesége ma este 11 óra 30 perckor a nyugati pályaudvarról Kiskörére utazott, ahol a holnap délelőtt folyamán részt vesz a Kisköre, Abáccalók és Pusztataskony között a románok által felrobbantott és most újjáépített vasúti híd ünnepélyes megnyitásán. A nevezetes eseményre az 1919-es harcok során megsemmisült Kiskörei vasúti híd ünnepélyes átadására 1924. április 3-án került sor. A Turán vonatot ez a szerelvény a kormányzó külön vonataként vonult be a magyar vasút történetbe. Fejes Antal szigorúan ellenőrzött vonatok múltkor 2011 című írásában említ, hogy a Hortinak a MÁV összeállított közforgalomban használt termes kocsival egy külön vonat a szerelvény összeállítása gyakran változott az igényeknek megfelelően. Azután hazánkba is beköszöntött a Rákosi diktatúra, a nép szeretett vezérének pedig az ÁVO olyan külön vonatot keresett, amely gyorsan megy, üzembiztos és jól védhető. A választásuk természetesen a Hargita motorvonatra esett, 1951-ben Dunakeszi vagongyárban meg is rendeltek Rákosinak és vezérkarának egy Hargita vonatot. Az elkészült jármű három részből tevődött össze. A 46. számú motorkocsi nevezték rádióközpontnak is. A 47. számú motorkocsi ez volt a konyháskocsi, mivel itt lehetett főzni, és a köztük lévő 57. számú mellékkocsi elnevezése érdekes módon pótkocsi volt. Az elsőnek leírt motorkocsi legalább 16 ülőhely volt, a konyhás kocsin 13 fekvő és 18 ülőhely, míg a pótkocsi 11 fekvőhelyes és 25 ülőhelyes volt. A szerelvény több mint 70 méter hosszú volt, és legalább 120 km/h sebességgel szágulott a sineken. Kádár János szívesen utazott vonaton, a Rákositól örökölt külön vonat azonban az 1960-as évekre teljesen tönkrement. A magas kormánykörökben elhatározták, hogy készítenek egy járművet az első titkár és környezete utaztatására. A legenda szerint Horváth Ede, Győrben működő Rába Magyar Vagon és Gépgyár nagyhatalmú igazgatója személyesen kereste meg Kádárt és felajánlotta egy külön vonat megépítését. A pártvezér elfogadta az ajánlatot és csak annyi kívánsága volt, hogy legyen szerelvényen egy külön sakkozásra alkalmas fülke. Sőt, azt is kérte, hogy ne legyen a vonat elején vörös csillag. A Rába gépgyár mérnökei 1966 végén el is készítették a terveket, melynek egy előfutó motorkocsiból és egy háromrészes motorvonatból álltak. A vonat 1969-re készült el, az előbb említett Rába Magyar Vagon és Gépgyárban. A gépészeti részeit viszont a GANZ MÁVOG szerelte fel. A vonat padlózata, falai, üvegei vastagabbak voltak, mint a személyszállító kocsiké. 1977. június 15-én Debrecenben, majd Nagyváradon tárgyalásokat folytattak Kádár János és Nikolaj Ceausescu, a román kommunista párt főtitkára. Baráti találkozó, írta a Népszabadság aznapi száma, és miről beszélgettek? Megint a Népszabadságot idézve. Megbeszéljék a költő szavával közös dolgainkat, a baráti együttműködés kiszélesítését és erősítését, időszaki teendőkről, ez volt a hivatalos tudósítás. A felszínes képmutatásról a két ország vezetőinek mosolygása a kamerákba, díszebéd, meg mi egymás. Pedig akkor már az egész országban beszélték, hogy Ceausescu diktatúrát épített ki, és ráadásul az ott élő magyarokra fogja az összes hibát. Kádár többek között megpróbálta erre is figyelmeztetni a román vezetőt. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!